Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 12. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott. A család szövetség egy életre, és azon is túl, mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik. Az élet mindenek felett értékes, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, hozzátéve, a családok az életet szolgálják, nem tökéletesen, de a lehető legjobban. Ez pedig az ég alatt, itt a Földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet, értékelt Kövér László. Napjainkban a nagyvilágban és az Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nem csak jövőt, hanem sorsot is választunk, hívta fel a figyelmet a házelnök. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben, vagy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Nacsa Lőrinc elmondta, a táboroztatás során megismertetik velük a Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát, a meghatározó hagyományainkat és az épített örökséget, valamint elősegítik, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgai időszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgai időszak május 4-től július 1-jéig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Sport. Varga Barnabás a 21. helyet foglalja el azon a listán, amelyet az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgóiról tett közzé a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. A Lajstromot a szervezet a nemzeti bajnokságban, a klubcsapatok hazai és nemzetközi kupasorozataiban és a válogatottban elért találatok alapján állította össze. Varga a Fradi és a Nemzeti Együttes játékosaként az említett 5 esztendőben 132 gólig jutott. Úgyhogy 2021-ben 13, 22-ben 18, 23-ban 39, 24-ben 28, tavaly pedig 34 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A fél évtized legeredményesebbjének Kylian Mbappé bizonyult 264 találattal, mögötte a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett másodikként 251 góllal, a harmadik pedig a Bayern München játékosa Harry Kane lett 237 találattal. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, északkeleten nagyobb területen borult idő várható, még nagyobb eséllyel az ország középső, északnyugati, délkeleti tengelyének szélesebb sávjában már hosszabb időre is felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. Fagypont alá a kevésbé felhűs tájokon hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Krupa Sándor, lakatost, fertájmestert, aki, hát kár, hogy most nem televízióban beszélgetünk, mert akkor látnák a kedves hallgatók, hogy nagyon sok fotóval, képpel, könyvvel érkezett ide hozzám az EGRI stúdióba. Valóban, hát lesz miről beszélgetnünk az előttünk álló közel néhány percben. Nagyon sokféle fajta munkával, szolgálattal foglalkozott Ön eddigi hivatása során, de talán kezdjük a kezdetek kezdeténél. Lakatosként mutattam be, egy nagyon szép hivatás és mesterség a lakatos szakma. Hogyan lett Önből lakatos?
Hát én az általános iskoláimat befejeztem, és mindig érdekelt, én műszaki beállítottság gyereknek éreztem magamat, és ott a környéken is voltak iskolatársaim, azt mondták, hogy ők ide mennek a gyárba lakatosnak. Mondom, ez a vasos munka nem is olyan rossz. Hát ugye neki bátorodtunk, jelentkeztünk, fölvettek bennünket, és én a hajtómű és felvonógyárban, még akkor most a CETEF-nek a helyén van, és oda mentem tanulónak, majd utána, amikor a tanulmányaimért befejeztem, akkor az Evil vállalatnak a lakatos műhelyében dolgoztam, ott egy nagyon jó közösségben, és ott, mivel ezt a jó közösséget ott nagyon megszerettem, sokrétű munkát végeztünk, majd egy vezető odahozta a Király Robert szobrászművész urat, egy olyan apró munkának az elvégzésére. Hát én rám esett a választás, hogy Sándor, segítsél már a művész úrnak, majd ő elmondja, hogy mit, mert tudjuk, hogy az egy más világ, ott másképp kell gondolkodni, és ez így jogos, és ezt én is megfogadtam. És valahogy egy olyan embernek éreztem magam, hogy szerencsés, mert én azt csináltam, amit szerettem, ezért érzem magam szerencsésnek, ezt a Robert meglátta bennem, és utána más munkáihoz is engemet hívott segítségül. Hát például a halászósas még 79-ben, amely az Erzsébet udvarba készült, én voltam a segítője neki.
Az volt az első.
Az volt az első. Együtt nagy munkánk volt, úgyhogy ez hál' Istennek nagyon jó sikerült, én nagyon örültem neki, örültünk is egymásnak. Majd utána később voltak munkáink, a Roberttal például az 56-os zászlónak is a krómacélhajtását, úgyhogy az egy nagy munkánk volt, azokat is csináltunk.
Az a zászló hol található?
Ez a Gárdonyi Színházzal szemben. Azt együtt csináltuk a Roberttal. Úgyhogy én voltam a nagy segítője. Habár előző években még volt Kálban a turulmadár, van egy obeliszk, annak a tetején van egy turulmadár, aki markolja a kardot, azt is megcsináltuk együtt. Majd nagy segítője voltam Mátra Ballán lévő csoraszarvasnak az elkészítésénél. Amire nagyon büszkék vagyunk, és az nagyon szép.
Voltak a elődjei, ősei között lakatos mesterek, vagy Ön az első a családban?
Én vagyok a családban az első, mert a szüleim is, meg mind a két nagyszülők, meg a dédszülők is gazdálkodók voltak. Szőlő, föld volt, és gazdálkodtak. De viszont, ha visszagondolok a nagyapámra is, meg édesapámra is, olyan ezermesterek voltak, mert magukra voltak utalva, hogy ha a szekéren volt valami probléma, azt ők megcsinálták, tehát ők annyira magukra voltak utalva, hogy azért egy ezermester is egy jó gondolkodású emberek voltak, meg ugyanúgy kézügyességük is jó volt.
És miért választotta a lakatos mesterséget, valamint mi a jó ebben a szakmában, hiszen az évtizedek alatt gondolom megtapasztalta, milyen alapanyag a vas, hogyan lehet azzal bánni?
Azt mondják nagyon sokan, hogy van, aki a fával tud szépen dolgozni, van, aki a vassal. Hát én úgy érzem, hogy az ujjaim között még talán még a tekintetemmel is tudtam formálni.
Alakult a kezei között az anyag?
Igen, alakultak, igen, mert hogyha mondjuk egy virágot akartam megcsinálni, úgy hívják, hogy rozetta, akkor először én megrajzoltam, és akkor utána ráraktam, kivágtam, és akkor beáreztem, hogy megcsináltam, hogy próbáltam az eredetiségére. Tehát maga a természet a legnagyobb művész. Ez egyszer biztos, és azt kell ebben a vasban megtalálni. A Roberta nagyon aranyos volt, egyszer csinált egy munka, ott volt egy hatalmas nagy kőtöm, azt mondja, Sándor, ebben a nagy kőben meg kell találni azt a formát, amit én elgondoltam. Meg kell találni benne. És a vas ugyanez. Abban is meg kell találni.
És ha már Egerben beszélgetünk, akkor ugye nekem a vaskapuk jutnak eszembe a lakatos mesterségről. Hát nem véletlenül Eger városában, ahol Fazola Henrik által készít egy gyönyörű vaskapu, megcsodálható. Erről beszélnünk kell, de hát önnek is vannak természetesen olyan munkái, amelyekre méltán lehet büszke, és amelyek megrendelésekre készültek, ezek a vaskapuk?
Igen. Csináltam én kaput is, meg csináltam egy díszrácsot is. Például egy milléniumi díszrácsot a 2001-ben, a millénium évében, én tudtam, hogy lesz egy kiállítás, és mondom, én arra készítek egy díszrácsot, és ha elfogadják és kiállítottam, én nagy örömmel ezt megteszem. Mert az nekem az egy emlék lesz, hogy igenis én a millennium évében készítettem valamit, és csináltam egy díszácsot, hogy áld meg Isten a magyart. Ezt köszöntem is, meg a jövőnek is üzentem, hogy hát akkor én ezt gondoltam, és én ezt vasban kifejeztem.
Mert hogy ennek a díszrácsnak különböző szimbólumai vannak, itt van előttünk most a fotó.
Igen.
Hogyan épül fel ez a díszrács?
Én arra gondoltam, hogy ezt úgy fogom megcsinálni, egy barokk stílusú koronás címert csináltam, amely két oldalt virágok övezik, azért, hogy ez egy virágzó Magyarország, alatta a felirat, hogy áld meg Isten a magyart, és alatta lévő tulipán, ami a mi magyaroknak a tulipán a jelképünk, hogy az szirmai oszlopként tartják ezt a koronát és ezt a Magyarországot, amely igenis szép ország.
És hova került ez a díszrács? Mi lett a sorsa?
Ez a díszrács a kiállítás után a Lícomban volt egy kézművesre, egy kiállítás ugyanebben a 2001-es millennium évében, egy őszi időtájban, az ott volt, vagy két hétig. A kiállítás nagyon szép helyen volt a lépcsőnek a jobb oldalán, úgyhogy méltó helyre került. Majd utána én hazavittem, mert ugye ott a hazára készítettem, és van nekem ott egy ablak is. A teraszomnak a végében van, amikor bejövök a kapun, azt mindig látom. Nagyon sokan megdicsérik, és én erre nagyon büszke vagyok. És ez nekem egy hajtóerő.
Milyen más munkái készültek még lakatos mesterként? Milyen munkákra büszke?
Igen, én készítettem cégért, borász cégért is készítettem, amely a várfeljáróban volt valamikor föltéve, beírva borászatnak a neve, két ló, amely tartja két oldalt. És itt ez egy nagyon igényes, munkaigényes volt, mert ugye ez egy frekventált helyre került a belvárosba, és akkor két ló is ott van a cégér, a koronával, és a morászatnak a neve beírva. És erre nagyon büszke vagyok, mert utána a könyvtárban, a megyei könyvtárban, ott az egyik kollégának a helytörténeti gyűjteménynek a listájára vette. Úgyhogy nagyon örülök neki.
És van segédje? Időközben kialakult egy segítő csapat ön mellett? Vagy pedig egymaga dolgozik?
Hát ez nagyon jó kérdés, és ha ezt nem kaptam volna kérdést, ezt is elmondtam volna, de ennek köszönöm, hogy ezt a kérdést tetszett nekem föltenni. Volt, aki segített, hogy majd ő kitartó lesz, de sajnos nem. Nincs, mert egyedül vagyok. Egyedül csináltam. Eljött segíteni, de utána megunta. Ezt nem lehet megunni. Itt kitartásnak kell lenni, és az egyik jó hajlított dísz hozza a másikat a gondolatban, mint az említettem az előbb, a hajtóerő. Hogy ezt nem szabad abba hagyni, és az csak jobb lehet. De sajnos nem volt kitartás, és magam egyedül maradtam. És ez a szívfájdalmam sokszor, mikor látok ilyen gyönyörű, remek munkákat a városba, vagy bárhova megyek az országba, hogy Istenem, ugyan lesz-e még olyan ember, aki ilyeneket tud csinálni, vagy továbbadni az ifjúságnak, a fiatalságnak? Már másfelé orientálódtunk. Én úgy érzem.
Vagy lesz-e még, aki értékeli?
Hogy lesz-e még, aki értékeli? Mert bizony, én nem akarok senkit megbántani, de volt már olyan, amikor megnézték, azt mondják, hogy fú, ez gáz. Azt megkérdeztem másik, hogy miért? Azt mondja, hát itt már lehet, hogy van valami probléma. Azt mondja, mert ilyen kitartás nincs. És a másik mondja, azt mondja, hát az a probléma, azt mondja, hogy te kihúzod az üvegből, a boros üvegből a dugót, ki tudod húzni, már megtapsolnak.
Változott a világ
Alatt. Igen.
Egerben beszélgetünk. Ön mindig is Egerhez kötődött, ehhez a városhoz? Hiszen azért mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy népes, neves felmenőkkel büszkélkedik, tehát a családja között vannak neves személyek.
Így van.
Büszke
így
az őseire, büszke
van,
az elődjeire.
Igen, büszke vagyok az őseimre, úgy anyai, mint apai ágon. Én a Koszor utcában nőttem fel Egerbe. Még a déd nagyapám is Koszor utcai volt, a nagyapám is, a családunk több tagja. Mai napig is, még a lányom is most visszajött a Koszor utcába 5 évre, úgyhogy ő is ott lakik. Úgyhogy nagyon sok felmenő. Például az anyai nagyapám, a Török Sándor, ő Az első világháborúban a magyaros tető bevételénél hősiesen harcolt, és igaz, ott sebesült meg, de másodosztályú ezüst vitézségi éremnek a tulajdonosa lett a nagyapa. Majd utána, mikor itt rendszerváltást döntött, akkor a vitézi rendek már működhettek itt az országban is. És 2006-ban engemet is vitézi avattak a nagyapa várományosaként. Tehát Debrecen, sőt már még a, tehát hölgyeket is avatnak, de azelőtt csak úgy volt, hogy az első felmenő fiú örökölhette a vitézséget.
Ha már érdekességekről, ősökről, elődökről beszélünk, akkor egy olyan érdekességet is meg tudunk említeni, hogy Horthy Miklós mennyével is találkozott.
Így van.
Jók
igen,
az értesüléseim?
Igen, jók az értesülések. Volt 2006-ban, azt hiszem 2006-ban volt az Egyesült Magyar Ifjúsági Tábor Kenderesen. És mi arra elmentünk, mint a vitézi rendtagok, és koszorúztunk is ott a Horthy Miklósnak a szobránál. És szerencsére találkozni tudtunk a Ilona asszonnyal. Nagyon barátságos volt, nagyon szíves, és az a Kovács György tengerész volt a sofőrje, amikor Estorilból hazahozták a földi maradványait a Horthy Miklósnak, és újból temették. Ő volt a sofőrje. Ővele nagyon jó összebarátkoztunk, megismertük, egy kiváló emberekkel találkoztam. A Horthyné is, a Ilona asszony egy nagyon barátságos, jókedélyű, jó humorú, és rendkívül jól emlékezett mindenre vissza. Nagyon jó elbeszélgettünk, és feledhetetlen élményem volt.
Ez egy történelmi pillanat, hogy a történelemben jelentős szerepet betöltött emberrel, vagy éppen a hozzá kapcsolódó családtaggal találkozhat az ember.
Így van. Nem beszélve 1990-ben, mikor Habsburgottól Egerben járt, akkor nekem volt egy 1916-ban egy koronázási album, amelyet az Érdekes Újság adott ki, a koronázási ceremóniáról, amelyet Károly és Zita, és még karunülő volt a Habsburg Ottó. Erről is nekem képeim voltak, ezt az albumot elvittem, és a Habsburg Ottó nekem dedikálta, még a felesége Regina asszony is. Most már nagyon büszke vagyok rá, még akkor utána átment a bazilikába, tehát volt szerencsém, hál' Istennek találkozni vissza, mert itt sajnos már mostan ilyen nem történhet.
Vissza nem térő alkalom.
Vissza nem térő alkalom, így van.
Ha már koronázás, igen, akkor beszélnünk kell egy olyan koronáról is, amelyet 2015-ben készített ön el.
Igen.
Ez a korona miért született, hogyan született, mit lehet róla tudnunk?
Igen. Hát mi fertálymesterek, mert hál' Istennek engem 2003-ban avattak fertálymesternek, és maguk közé fogadtak. Nagyon büszke vagyok rá a mai napig is, és nagy örömmel fogadtam el ezt a felkérést. És a fertálymesteri testvérát, mikor a csíksomlyói búcsúra mentünk, mindig szoktunk kirándulni. Elmentünk a Nyergestetőre, és ott volt egy nagy kopjafa erdő. Tudjuk, hogy ott egy nagy csata volt 48-as szabadságharc alatt, és akkor felvetette az egyik fertálymester, hogy mi legyen itt nekünk egy kopjafánk. Hát, meghánytuk, vetettük a dolgokat, az Orci Sturman Péter, a fertálymester barátom uram, mert úgy tituláljuk egymást, úgy hívjuk egymást, azt mondja, hogy Sándor, megcsináltatom a kopjafát, csináld meg rá a Szent Korona másolatot. Gondoltam egyet, mondom, Péter, vállalom, meg lesz. Mikor a Szent Korona hazatért annó, akkor egy könyv készült róla, ugye ezt tudja mindenki, hogy a Csomorla is ő, aki az kézbe foghatta, és egy könyvet írt róla a levméretezve, én az alapján ezt mind elkészítettem. Minden szentet ráraktam, majd utána le lett aranyozva, és meg lett csinálva.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy azért ez nem kis munka, tehát itt utána olvasott, utána járt, mindent próbált eredetihez hűen,
igen, igen,
ráfaragni, megmintázni. Tehát ez a korona a Szent Koronának egy másolata.
Így van, életfűmása. Na most természetesen, mivel én lakatos, én vasból csináltam meg mindent. Azokat a köveket, amelyek formára, nagyságra, méretre mind ugyanazok, csak vasból készült el. Mindent megcsináltam, majd utána az egész aranyborítást kapott, ilyen aranyozó borítást, és minden egyes szentet a könyv alapján, mert a könyvben az mind méretezve volt. Tehát hasraütve ezt mind csinálni nem lehet. Élethű egy az egyes méretve, és minden szentet ráfaragtam, ugyanúgy, mint ahogy illik. És hál' Istennek azt mondták a tőlem okosabbak is, hogy jó sikerült. Ezt csak én mondtam.
Vasból készült, de nem vas színű. Ez
nem,
kapott egy színű, nagyon aranyozott, szép aranyozott
szint. Így van, be van aranyozva, és ez nagyon szép volt.
És a kopjafa tetejére került.
És a kopjafa tetejére került, igen, és ott állítottuk fel. És utána Csíszent Márton polgármestere, Gergely András, ő közigazgatásilag ő hozzá tartozik, ez a Nyergestető. Kijött András, és azt mondta a polgármester úr, hogy én határozom meg a helyét, fiúk. Megnézte, azt mondta, hogy itt van a helye. Pont a lépcső fölött, csodálatosan, nagyon szép helyre lett föltél, ha bár az egész az egész rész csodálatos. Oda fölraktuk, és nagyon büszkék voltunk rá. De megható volt, mikor eljöttek a Csíkozmás plébánusa, ő szentelte föl, és utána mi elénekeltük, én énekeltem el, hogy nézz ránk, Európa, állj mellénk a harcban, hisz élted is küzdünk, ha védjük a magyar hazát, és az olyan felemelő érzés volt ott látni, hogy ott szem nem maradt szárazon. Azt mondtam, már ezért megérte.
És mikor avatták, mikor szentelték meg ezt a kopjafát? Abban az évben, 2015-ben?
Abban az évben, igen, húsvét után mentünk, és azt felraktuk, és utána már mentünk a Csíksomlyói búcsra, mikor eljött, még egyszer elmentünk megnézni.
Hát véleményem szerint annak tényleg egy varázsa van, amikor elutazik, kiutazik az ember több száz kilométert, és nem csak az, hogy magyarul beszélő és magyarul tudó emberekkel találkozik, de még ott azon a szent földön, még az ön munkája magasodik és nyúlik az ég felé.
Igen, igen, igen.
Hát biztos, hogy egy varázslatos érzés lehet.
És nem tudom, egy dolgot még szeretnék elmondani hozzá, ami tényleg hozzátartozik. Készültünk a búcsúra. Ugye már mink húsvét után ezt felraktuk, búcsú után a pünkösd. Én nekem volt egy álmom, és azt álmodtam, hogy megyünk föl a lépcsőn, és így csillog rám a korona. Mondom is odahaza, azt mondja, hát nem, azt mondja, mert már mindig ezzel foglalkozol, azt mondja, ezt is álmodod, azért van. Mondom, lehet. Elmondom Trembeszki Gyula barátom uramnak, együtt utaztunk a buszon is föl, mert mindig beszélgettünk, őnek is elmondtam. Elérkezünk Nyergestetőre, fölmegyünk, el volt borulva. Megyünk föl a lépcsőn, elmondjuk a történetét, mindenki megismeri, megnézi, széjjel néz, lemegyünk. Azt mondták, hogy még egy kicsit maradunk, és majd elünk. Azt mondtam a Gyulának, mondom, Gyula, nekem még fel kell menni, gyere, menjünk föl. Azt mondja, menjünk. Megyünk föl, körülbelül fél úton vagyunk, kisütött a nap, de hogy, és ugyanúgy csillogott. Azt mondja nekem, Gyula, hát ezt mondtad a buszon.
Megálmodta előre.
Megálmodta. Mondom neki, nincsenek véletlenek.
Nincsenek véletlenek, ez így van, hanem isteni gondviselés.
Isteni gondviselés. Mikor ezt a koronát készítettem, és az Orci Péter azt mondta, hogy Sándor, én szeretném, azt mondja, a technológia munkáit, az folyamatát egy-két fotóval megalakítani. Megcsináltam a karikát, a felső káváját, semmi dísz nem volt még rajta, csak a formája volt kész. Letettem az asztalra, szóltam a Péternek, mondom, gyere, nézd meg, Péter! Megnézi a Péter, megáll a kapuba, néz rá, kereszti sajta volt, és könnybe lábadt a szeme. Nem értettem. Mondom, Péter, mi? Azt mondja nekem, Sándor, ebben a koronában lesz valami.
Megérezte.
Megérezte. Azt? Tessék elhinni, hogy én akkor is, mondom, lesz benne valami, de én megcsinálom, jó. És akkor, mikor elvittük, és lefotózta is, akkor ez a kép kijött. Akkor a neje hozza a képet, és könnyes szemmel jött ki. És azt mondja, hogy nézzük, ott van valaki.
Ez a kép, ez hol és mikor készült?
Ez a Galagonyás utcában lakik, az Orci Sturman Pétert a zsidó temetővel szemben ott lakik, és abban a 2005 húsvét előtt, mert húsvétre vittük fel, és akkor csinálta a fotót, mert ez a nagy kép, ez egy hatalmas nagy kép, ez az Orci családnak a tulajdona volt, ez a tarnamérai ménes, és ezt visszakapták a vártól, mert ez az ő tulajdonuk volt. És én azt mondja, hogy húsvétkor hadd legyen ő itt, a korona. És akkor csinálta a fotót, de még a vaku is másképp villant, mert ezen a részen egy ilyen fénygömb volt a keresztény, és ezt tűnt fel a feleségének. Mondjuk, azt mondta, hogy add ide, azt mondja, én előhívom. Ez hozta is egy 5 perc múlva könnyes szemmel.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy úgy kell elképzelniük a fotót, hogy a tarnamérai ménest ábrázoló festmény előtt van az ön által elkészített Szent Korona hű másolata, és ahogy lefotózta ezt a Szent Korona másolatot Orci úr,
így van.
Közvetlenül a kereszt mögött, de még tövében. A festmény előtt,
így van.
A kereszt tövében egy arcot, egy alakot vélünk felfedezni, és természetesen fényben van ez az arc. És ki fedezte fel ezen a fotón ezt az arcot? Ki fedezte fel először?
Először a Orci úrnak a felesége, Ani. Ő mondta, már mondta neki Péter, hogy akkor hív már elő. Előhívta, és ő jött könnyes szemre, hogy itt van valaki.
És amikor ön meglátta, mit érzett?
Én úgy tessék elképzelni, ezt a fotót, ez a fotó volt, úgy hoztam kézbe a Nyitrai utcán, hogy egyszerűen az út közepén azt sem tudtam, hogy menjek. És mai napig is a hatás alatt vagyok egyébként. És azt mondták, hogy figyelj, Sándor, azt mondja, szívből készítetted, és él a korona, hidd el.
És ebből a koronából készített egy másik másolatot csak azért, hogy legyen önnek?
Nem, ebből ez az egy van. És ennek van egy érdekessége a koronának, hogy az eredetit is voltak, akik mondjuk gúnyt üztek belőle, mert ez így volt, igaz? Például amerikai katonák is, hogy megjöttek és öltették a fejükre, és állítólag azok bal szerencse érte. Tehát meg kell adni a tiszteletet ő neki. Orci Péter mondta, hogy vigyem el hozzá a koronát, elvittem húsvétre, ott volt nála, és a vakunál volt egy ilyen aurája, a keresztnél is itt van egy
valóban,
jelenés.
Ott is fénylik. Most mutatja nekem a képen.
Valaki. Van egy fej. És ez megmagyarázhatatlan, ezt akartam mondani.
Ez így van, tényleg kirajzolódik ott
egy fej. Igen.
Csak ezt tudjuk elmondani a kedves hallgatóknak, higgyék el nekünk, hogy valóban látjuk szem, orr, arc.
Így van.
Bár nem tudjuk megmondani, hogy kinek a
fejet. Nem tudjuk
fejet,
megmondani,
nem tudjuk beazonosítani, de valóban.
És utána én mondtam Péter, csinálj már még fotót róla, mondom, hogy nem esetleg a mögötte lévő képen valami restaurálás fotó, és a fény hozta ki, semmi több.
Nehéz ezután megszólalni,
igen.
De hát folytassuk a beszélgetést, igen. A sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy még katonai relikviagyűjtő is.
Igen.
Hát ez honnan indult?
Hát, megmondom őszintén, hogy ez egyik barátom, ő gyűjtött, és elhívott hozzá, hogy nézzük már meg az övét is, ez megtetszett nekem. Utána a történelmet viszont nagyon szeretem. Ugye nagy történelem szereted, és nagyon érdeklődök, hogy az első világháború, második 48-as események, Rákóczi szabadság, az mind nagyon érdekel, és akkor jött az ötlet, hogy ezelőtt vagy 45 évvel 50-nel, hogy én nekem is kell, én is gyűjtök, és annál jobban belemerültem, hogy régiségpiacon, Börzén, amit láttam, mondom, ilyeneket megvásároltam. Uram, bocsán, vannak emberek, akik a fölösleges pénzüket bélyeget vesznek, kocsmába mennek, én meg erre költöm, és nagy örömömre szolgál, mert azért egy nagyon szép relikvia gyűjteményem van.
Milyen nagyságú?
Hát bajonettek, felszerelési tárgyak, történelmi könyvek, úgyhogy nagyon sokrétű kardok.
Volt már ebből kiállítása is?
Volt kiállításunk, igen, az Egri várban is volt kiállítása. Volt a Szent Hedvig kollégiumban, több helyet meg rendhagyó történelem órákat is tartottunk a gyerekeknek az általános iskolákba. Amit igenis a gyerekek és a fiatalok nagyon fogékonyak voltak, és nagy érdeklődéssel fogadták.
Ez nagyon jó ötlet, hiszen arról, amiről beszél, azt meg is tudja mutatni.
Meg is tudta mutatni, igen. És nem felejtem el, voltunk a Hunyadi Mátyás iskolába, az aulába, tele voltak gyerekek, a felszerelési tárgyak kirakva. Volt egy ágyúhüvely, amit a Dónnál készített egy nagyon ügyeskező katona, és rá is írta a nevét is, meg minden, meg hogy az Oszkínó, és odaadta a kisrác, mondta, hogy a Dónnál, igen, ő már a történelemkönyvekből ezt olvasta, hogy ott nagyon sokan meghal, és mondta neki, hogy ezt ott készítette a katona. És olyan nagy érdeklődéssel még magához is szorította. Jó első érzés volt, hogy annyira fogékonyak, meg érdeklődők voltak ezek a gyerekek, hogy igenis ez volt a katonái, ezzel harcoltak, meg ez volt a hátizsákja, vagy ez volt a sapkája, és eredetiben.
És ennek a gyűjteménynek van otthon egy állandó helye önnél?
Igen, igen, igen. Hát van nekem nagy előterem, és akkor a lépcső feljáratnál, ugye 6 méteres magas a lépcsőház, és akkor ott már körbe van rakva, meg ott az előtérben, hogy ez már most már minden zegezuga megvan, már olyan, mint egy múzeum.
Egyedülállónak mondható ez a gyűjtemény? Valamilyen szinten?
A környéken már igen.
És mit tapasztal, ha már a fiatalokat megemlítettem? Érdeklődnek az ön közvetlen környezetében, akár a fegyverek iránt, akár azért itt beszéltünk a szakma továbbadásáról is. Tehát vannak még lakatos mesterek? Tovább fog élni ez a fajta értékhalmaz, értékegyüttes, amelyet ön a személyes életével is képvisel?
Én azt hiszem, hogy úgy érzem, hogy már, hogyha figyelem az utóbbi éveket, hogy igenis a műszaki érdeklődés után már a fiatalok is jobban orientálódanak, mert tudjuk, hogy jött ugye a számítógép, meg mindenki rendszergazdalkod, meg számítógép. Tehát számítógéppel mindenkinek nem lehet egy országot építeni, tehát szükség van a műszaki emberekre, és egyre jobban szükség van, és én úgy érzem, hogy már valami keveset már fordult a kocka, hogy azért lesznek már könyvesek, lesznek már villanyszerelők, lesznek lakatosok, mert szükség van rá. És meg fognak élni.
Szükség van szakemberekre,
és most is azt mondom innét is, hogy igenis, ne szégyeljék, mert ők is meg fogják ugyanúgy találni a számításukat, mint hogyha felsőfokú iskolai végzettséggel, mert nagy szükség lesz rájuk, mert egy országot így is kell építeni.
Szerest, amikor, mint jó anyád, lágy bölcsőben ringat, féltve ott édelget, vizeiben fürdet, szép álommal altat, messze űzi tőled, bánatod, félelmed. Ne csak akkor szeresd, mikor téged ünnepel, bátorító szép mosolyát reád ragyogtatja. Bársony köpönyegét alá teríti, bőségét, kincseit mind-mind eléd rakja. Szerest, ha sorsod rosszra fordul, mikor befúhóval, mikor vesszővel vág, mikor könnyebb volna idegenben menni, akkor kell szeretned legjobban a hazád. Legfájóbban fájhat, amikor a szükség legjobban megaláz. Akkor legyél férfi, akkor mutass példát, hogyan kell szeretni a szülőhazát.
Esküszöm, hogy a haza érdekében minden erőmmel a várat megvédem, élve el nem hagyom, magánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segélye. Erő és fortély meg nem félemlít, meg nem tántorít pénz, se ígéret, és a vár feladására való minden hajlandóságot sújtja erős, jogos, halálos ítélet. A haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban. Nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét. Esküszöm, hogy véremet és az életemet a vár védelmében meg nem kímélem. Magamat élve én meg nem adom. Az örök Istenem úgy segélyen.
Fertálymesterként is bemutattam, már említést is tettünk arról, hogy megválasztották önt fertálymesternek, de azért egy kérdés erejéig beszéljünk erről is. Mit érzett akkor, amikor felkérték, hogy legyen Egerben egy a fertálymesterek közül, és mit jelent önnek fertálymesternek lenni?
Hát 2003-ban hívott telefonon a Csepista barátomra, Cseh István barátomra hívott, hogy szeretne velem beszélni. Hát együtt jártunk óvodában, úgyhogy nem okozott gondot a beszélgetés. Jó van, Pisti, gyere, eljön. Azt mondja nekem, elmondta nekem, hogy idefél terát gondolta a testületünk, hogy 2003-ban te leszel egy elválasztott fertálymester. Én összevontam a szemöldökömet, hogy most én jót hallottam-e. Mondom, Pista, én alkalmas vagyok rá. Mondom, hát az, mondom, az nagy felelősség. Mondom, meg ott felkészült nekem, azt mondja, igen, az vagy. Felkészült vagy hozzá. Utána néztem, és igent mondtam. Igent mondtam, mondom, köszönöm a megtiszteltetést, és mikor engem felavattak, akkor én azt mondtam, szegény édesanyám még akkor élt, és azt mondta, ide figyelj, fiam, ezt mondja, az eskü téged kötelez. Mert ugye az eskünkben benne van, hogy légy a becsület és a tisztesség bajnoka a negyeded világító fáklyája. Ebben meg van minden mondva.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, és minden szavából kitűnik a hazaszeretet, a mély hazaszeretet.
Igen.
De ugyanakkor fontos gondolom az ön életében a Jóisten kegyelme, a szűzanya oltalma, hogy ilyen sok mindennel foglalkozott, ilyen sok mindenben meg tudta magát valósítani. Azért ez nagyban köszönhető az égiek közbenjárásának
van,
is.
Igen, véletlenek nincsenek.
Véletlenek nincsenek. Igen. Mennyire tapasztalta meg az isteni gondviselést az életében?
Hát azt, hogy a Jóisten adott nekem olyan egészséget, meg olyan rálátást a dolgokra, hogy én ezeket mind két kezemmel meg tudtam csinálni, és meg tudom csinálni. És ez sem véletlen, hogy az ember így meg tudja formálni, mert nekem ezeket mind le kellett rajzolni, és le tudtam rajzolni. És elfogadhatóan, mert ugye volt nekem egy nagy kritikusom a Király Robert Szobrász művét barátom, és meglátta bennem, és ő is a kegyeibe fogadott. És ez az isteni gondviselés.
Egy-egy munka akkor úgy kezdődik, hogy megtervezi,
igen,
lerajzolja.
Igen.
Természetesen a méreteket is.
Igen.
Megvalósítja. A vas az hogyan alakul az ember keze alatt? Említette, hogy van, aki a fával tud jól bánni,
igen,
van, aki a vassal. Már részben feltettem ezt a kérdést, mennyire könnyű alapanyag a vas? Most érdekes ez a kettőség, hogy könnyű-e a vas?
Igen, igen.
De hogy könnyű-e vele bánni?
A vas az egy nagyon kiváló anyag. Csak igen, tudni kell vele bánni. Van, amelyet melegen lehet formálni, a vastagabbakat, a vékonyabbakat ugye lehet hidegen. Tehát egy olyan anyag, hogy mindent meg lehet belőle valósítani, Csak tudni kell azt a technológiát, hogy mostan egy kalapácsüt is kell, két kalapácsüt is kell, ilyen erezőt, olyan, meg vannak olyan szerszámok, amit nem lehet kapni, hanem azt a mesternek kell magának megcsinálni. És odahaza vannak olyan szerszámok, hogyha már mondjuk én esetleg meglássa valakit, azt se tudja, hogy mi az.
Csak rájön a mester a munkavégzés közben,
munkavégzés, hogy nekem mit kéne hozzá csinálni, nem úgy, hogy elmegyek az üzletbe, és akkor megvásárolom ezt meg azt. Azt meg kell nekem csinálni magamnak, hogyha dolgozni akarok.
És ha már mesterembereket említünk, akkor önnek voltak olyan mesterei, akiktől sokat tudott tanulni? Vagy inkább magától jött rá a szakma csinyára, bínyára?
Voltak mesterek is, igen. Ott a munkám folyamán, ahol az Evilnél is dolgoztam, egy kiváló mesterember volt, aki még a 30-as években nagyon jó szakember volt, gépeket alkotott a Papimre bácsi, szegény már nagyon régen meghalt, egy kiváló szakember volt. Én mindig 6 szemem lett volna, és őt néztem volna, hogy mit csinál, és ő magyarázott, és nagyon sokszor magam elé is vett, mint fiatal, hát akkor fiatal segédet. És én nagyon sokat tanultam tőle. Ezektől az emberektől, nem beszélve ugye a Király Róbertól is, aki szobrászművész, tehát akkor volt egy lakatos mester, a Karkusz Jani bácsi, ő is meghalt már szegény. Ővel a kazánokat készítettünk, nagyon sok mindent csináltunk, és így összegyűlik az emberben mind az a tudás, amelyeket meglát, felszívódik, és akkor ő is csinálja, és gyakorolja, és meg is tudja valósítani, és azt már nem felejti el, mert azt már csinálni fogja.
És ön tovább adta? Tovább adja valakinek a lakatos mesteri tudását?
Hát szerettem volna, szeretném, de most még egyelőre sajnos nincs. Nincs. Nagyon sok felé jönnek emberek, hogy ezt kéne megcsinálni, azt kéne, de nem találnak szakembert. Ha meg találnak, az meg később jön, meg hát el van havazva a munkával. Tehát nagy szükség van, hogy a fiatalok itt a műszaki dolgok felé is, meg a szakmák iránt is érdeklődjenek, mert az ország, mint az előbb is beszéltük, az ország felépítésén nagy szükség van, hogy meg kell csinálni egy zárat, vagy meg kell csinálni mondjuk vízcsapot, tehát sokrétű embernek kell lenni, hogy az ember talpon maradjon az életbe.
És sokféle fajta munkáról beszéltünk az elmúlt percekben. Ezek közül a munkák közül van olyan, ami különösen kedves, különösen kedvence önnek? Van ilyen? Vagy mindegyiket egyformán szereti, hiszen mindegyik az öngyermeke, és mindegyikhez egy szép történet, egy élmény kapcsolódik.
Igen, mindegyik egyébként, mert hogyha meglátom, mikor felraktuk például ezt a cégért, ahol ott van a két ló, és amikor készen lett, akkor megsimogattam. Megcsináltuk a koronát felraktuk mondjuk kopjafa tetejére, állítottuk be függőlegesen a helyére vízszintes állapotból, hát utoljára még magamhoz öleltem. És mikor elmentem, míg elmegyünk minden évben a csíksomlyói búcsúra, akár útbácsik a nyergestetőt, akkor mindig integetek neki.
És elégedett? Elégedett akkor, amikor elkészül a mű, elkészül a munka, és ránéz, és azt mondja, hogy ennek ilyennek kell lennie.
Így van, elégedett vagyok, igen, és akkor sokáig ott van az udvaron, megnézem jobbról, megnézem balról, megnézem 5 méterről, meg 10-ről. Már azt mondta Róbert Sándor, a térlátás. Az a lényeges. Ottan már nincsen mérőszalag, nincsen tolómérce. Azt, ha te neked jó a térlátásod, annak olyannak kell lenni, hogy milyen nagy, ne legyen torz, egyenes legyen. Ottan már nincsen műszer, csak a te térlátásod, meg a te szemed, meg a te eszed.
És hogy eltelnek a napok, eltelnek a hetek, a hónapok, és még mindig tetszik a munkája, akkor valóban jót alkotott.
Így van, így van. Egyszer nem felejtem el, csináltam egy kerti csapra egy sárkánykígyót. Ugye szája, szemei, minden megvolt neki. Ugye szem, retina, mindent megcsináltam, de viszont, hogyha a csapra fel akarták a slagot cserélni, akkor lehetett az állkapcsát hajtani, és feltekert a slagot. Én ezt megcsináltam, vörösízű, pikkelyek, minden, és az egyik jó barátomnak csináltam az udvarán, kiraktuk, volt a kutyája, ott sétált, még a lányom, és ott volt, és még ő segített, mert nagyon szerette nézni azokat a munkákat, és segített is a tündi lányom. És mikor készen lett, akkor letöröltem egy ruhával, hogy tiszta legyen. Szaladt a kutya, szembenézett vele, egy pár másodpercig nézte, szemébe nézett a sárkánynak, utána is megszagolta az orrát. Mondtam neki, látott tündi, mondom, ez biztos, hogy jó. Mert a kutya ráismert, hogy ez most micsoda, akkor ez jó.
Élethű volt.
Az élethű volt, igen. Szembenézett vele. Mondom, ugyan vicsorog, nem vicsorított, de megszagolt az orrát. Ez nekem az nagyon kellemes élmény volt.
És ha megemlítette a lányát, tett már említést a feleségéről is, akkor gondolom, hogy a munkájában így ki tudott teljesedni, ennyi mindennel tudott foglalkozni, ehhez nagyban hozzájárult a család.
Igen,
a
ez háttér. A biztos háttér. Egy biztos háttér, amikor az ember érzi, hogy hát azért egy biztos háttérrel, hogy arra tudok fókuszálni, megvan a családi béke, mert ugye most már 45. házassági évfordulónk lesz.
Úgyhogy szívből gratulálok.
Köszönjük szépen. És a lányom is, ő úgy nagy kritikusom volt, a nejem is mindig mondta, mit szóltok hozzá. A tündi lányom is mondta, hát apu, hogyha ez lehet, hogy igazad van, de majd meglátjuk. Azt mégis úgy, hogy egymásnak a kritikáját kikértük. Én szerettem meg, mert a szobrászművész úr is, a Robert is. Robert, gyere, nézd meg! És ő nagy kritikusom is volt, és én ennek nagyon örültem, mert szívesen vettem a kritikát, mert az építő szándékú volt mind.
A mi öreg bodri kutyánk kiszokott a falu végre járni. Megáll a keresztútnál, minden este valakire várni. Jó pár éve van már annak, hű gazdáját odáig kísérte. Ő azóta minden este kiballag a falu végre érte. A mi öreg bodri kutyánk mindig csak a falu végét járja. Jönnek-mennek az emberek, hű gazdáját sehol nem találja. Valahol a dónkanyarban piros vérét idegen föld issza. Gyere haza, bodri kutyám, a te gazdád nem jön többet vissza. Valahol a dónkanyarban piros vérét idegen föld issza. Gyere haza, bodri kutyám, a te gazdád nem jön többet vissza. Valahol a dónkanyarban piros vérét idegen föld issza. Gyere haza, bodri kutyám, a te gazdád nem jön többet vissza.
Beszélgetésünkből eddig is kitűnhetett már a kedves hallgatóknak az, hogy egy sokoldalú ember ön. Sok mindenről beszéltünk, de még tudjuk fokozni. Mert hogy énekel is. Magánszorgalomból tanult meg énekelni, és szeret énekelni. Hogyan indult ez az éneklés az ön életében? Honnan jött?
Hát általános iskolában, ugye énekórán énekeltünk, és feltűnt tanárnőnek, hogy hát én, nekem jó a hangom. Édesanyámnak volt ilyen jó hangja, bár édesapámnak is jó volt, és ott énekelgettünk. Ugye elmentek az iskolák, ugye cseperedtünk, elkezdtünk járni, szórakozni, zenészeket ismertem. Szóval, te figyelj, Sándor, nincs kedved énekelni itt a zenekarral, de a magyar nótát ír. Elénekeltem. Utána volt, amikor szilveszterkor is meghívtak énekelni. A szilveszteri ünnepség, vagy mulatságok közepette, ott is énekeltem. Majd volt egy ilyen revű társulat, és az egész színháznak a tagjaiból is voltak, akik jöttek énekelni, például a Bókai Mária színésznő, őt is énekeltem, magyar nótákat, majd később operettet, és ez így rajtam maradt, majd múlt, amikor mentem vőfének, akkor vőfékedtem, és akkor is énekeltem, meg ugye ceremóniamester a vőfé, azt is csináltuk.
Még vőfé is volt?
Voltam, igen. És akkor ott is ugye az énekkel összet megötvöztük, majd később, mikor fertájmester lettem, Dr. Kovács Kázmér ugye ez nagy zenész, ő nagyon sokféle zeneszerszámon tud dolgozni. Ő kísért, én énekeltem, és volt egy nyugdíjasoknak egy ilyen verseny, ő benevezett. Mondja, hogy Kázmér, azt mondja, én beneveztelek téged. Azt mondja, hogy jó, elmentünk, meghallgattak, utána volt elődöntő, mentünk a döntőre, mondták, arany, ezüst fokozat, bronz fokozat, mondom, majd megyünk hazafelé, Kázmér, vége van. A végén volt, hogy kiemelt aranyfokozat. Hát kattánkodtunk kiemelt aranyfokozatot.
Gratulálok ehhez. Hányban volt ez?
2017-ben. Hajdúszoboszlón.
És ha már ének, akkor hát énekeljen nekem is a Szent István Rádió kedves hallgatóinak valamit.
Köszönöm.
Melyik
szépen
dalra esett a választásunk?
Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi.
Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombatyi, rendes nevén Rima Szombatyi. Hol az élet gyönyör, Ha bár megyek gömör, minden kislány dollárt örököl. Hepehupás rossz maringos domb oldalon, három hétig tart a batyi lakódalom. Legszebb város batyi, azaz hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi. Hepehupás rossz maringos domb oldalon, három hétig tart a batyi lakódalom. Legszebb város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi. Hopp, haj!
Beszélgetésünk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmazni Krupa Sándor hitvallását, akkor mit mondana erre a kérdésre? Ha arra lennék kíváncsi, hogy annak a sokféle fajta tevékenységnek, gyűjtő szenvedélynek, mesterségnek, amivel foglalkozott élete során, mi is volt és mi a szépsége, elgondolkodott már ezen? Mit mondan erre a kérdésre?
Hát erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy én megismertem a munkámban a szépséget, a szeretetet, mert szerettem csinálni, még szeretem is, és azért is vált ilyenni, mert nem csak a két kezemet, hanem a lelkemet, meg a szívemet is adtam hozzá. Én úgy érzem. Mert ott is visszatükröződik, hogy a lélekből, szívből csinálja az ember. Ha a szívből csinálja, akkor biztos, hogy tisztességes munkát végez. És ha újból kezdeném, most se lennék más.
Köszönöm szépen a beszélgetést Krupa Sándor lakatosnak, fertájmesternek, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is viszont kívánom.
Köszönöm szépen.
Számüzet kivándorol a sírén át, vagy fergetek bennem lelévezélő csillagot. Az ember szív is úgy bolyog, a járva egyedül, úgy tépik én az orkán, mint az elhalít belül. Csak egy nagy érzés éltetett sok gond is gyászolott, hogy szent hazám is és nevem szeplőtlen megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, míg én nem renkedem. Az ember itt a számpedél elvészve.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!